Egy jövőkutató szerint 2022 a mentális egészségről fog szólni. Marianne Salzman, a világ egyik meghatározó globális trendkutatója, akinek most egy frissen publikált kutatásából az derül ki, a jövő meghatározó történéseire próbál rávilágítani, ezek pedig a lezárások, a klímaváltozás miatt érzett aggodalom, illetve a társadalmi polarizáció együttesen, és igazából azt mondja, ezek együttese miatt növekednek majd a különböző függőségek, a szorongás, sőt az öngyilkossági ráta is, ami miatt az egészségügyi hatóságok már a depresszió járványos mértékű terjedésére is figyelmeztetnek. Beszélgető partnerem a Csillagpont Rádióban a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház mentálhigiénés szakembere Bozsó Éva. Szervusz, köszöntelek!
Szervusz, Anikó, köszöntelek téged, és köszöntöm a hallgatókat is.
Jövőbe mutató kijelentések, de hát a jövőkutatónak nyilván ez a dolga. Neked szakembernek mi a véleményed erről? Valóban ez az idei év lehet a mentális egészség éve?
Én úgy gondolom, hogy igen, de nem csak ennek az évnek kellene, hanem ez életmódunká kellene, hogy váljon.
Hiszen nem tudunk elvonatkoztatni a koronavírus járványtól, és az imént éppen arról beszélgettünk, hogy harmadik éve élünk benne, és olyan mértékű alkalmazkodást kell az emberiségnek produkálni, mindeközben pedig a mentális egészségünkkel talán sokkal kevesebbet foglalkozunk. Mit tudunk mégis tenni ennek érdekében?
A világ változik, nap mint nap változik, és nekünk a világgal együtt kell változnunk, és amennyiben nem vagyunk elég rugalmasak, tulajdonképpen egyre több nehézséggel kell majd megküzdenünk önmagunkban. Nagyon-nagyon nehéz volt a bezártság időszaka, ami a legnehezebb volt ebbe, hogy tulajdonképpen nem voltunk rá felkészülve, tehát nem volt egy ilyen vészhelyzetre való tervünk. Annyira jólétbe voltunk már, annyira el voltunk halmozva mindennel, és annyira úgy gondoltuk, hogy mindenhez hozzájuthatunk, ha van pénzünk nyilván, de minden megkapható volt. Mert el sem tudtuk képzelni, hogy én most éppen Londonba akarok utazni, hogy 2 óra múlva vagy 2 nap múlva ne tudjak repülőgépre ülni. Valamikor nem is olyan régen, még olyan 40-50 évvel ezelőtt, még az sem volt mindig elérhető mindenki számára, hogy telefonhoz tudjon nyúlni. Ez az utóbbi 30-40 év valahogy eszméletlenül felgyorsult, és talán mi is egy kicsit telhetetlenebbekké váltunk, egyre inkább az anyagi eszközök voltak a előtérbe, és hogyha úgy visszagondolunk, a személyes, a társas kapcsolatok egy kicsikét úgy háttérbe szorultak. Családok váltak szét, rokonság egészen más. Egy kicsit úgy nem is tudom, úgy elidegenedtünk. Ez csak az én véleményem, hogy szinte törvényszerű volt, hogy itt valaminek történni kell, hogy magunkba tudjunk szállni egy kicsit, és elgondolkodni, hogy merre is akarunk menni.
Ugyanakkor pedig meg kellett tanulnunk korlátozások közepette élni a mindennapjainkat, de az emberiség nagyon nehezen viseli a korlátokat, ahogy te is mondod, ilyenkor januárban azért az újévi fogadalmakról mindig beszélgetünk, és többnyire azt mondjuk, hogy fogyni szeretnék, egészségesebb életmódot szeretnék, ami azért szerintem egy tág fogalom, de hogy mentálisabban, egészségesebben éljünk, az még talán mindig háttérbe szorul?
Talán egyre inkább felértékelődnek a személyes kapcsolatok. Ez legyen családon belül, vagy baráti kapcsolatok. Talán egyre inkább felismerjük azt, hogy milyen fontos a szociális háló. Sokan úgy, ha beszélünk szociál, ugyan már mi az, meg minek, meg tudok én csinálni, tudok én rendelni az internetről, interneten minden elérhető, minden megnézhető, és mi van akkor, hogyha megáll az internet? Csak fél órára, csak órára, csak néhány percre. Nem tudunk kivenni pénzt, vagy nem jutunk a pénzünkhöz, nem tudok banki ügyeket intézni, nem tudok egy e-mailt feladni, nem tudom a szerettemet értesíteni. És olyankor lefagyunk. nagyon jó, hogy sok minden elérhető, hogy sok minden van, de én úgy gondolom, hogy érdemes felkészülni, hogy mi van akkor, ha. Ha ez leáll, az leáll. Ez nem azt jelenti, hogy állandóan ezen gondolkodok, és ezen kattogok, hogy ja Istenem, ha ez lesz, tehát mint egy vészjóslóan, mert azt hiszem a stressz szintünket elég meredeken emeli. Hanem az, hogy ha egy bizonyos dolog bekövetkezik, akkor mit fogok csinálni? Hol van a gyertyám, hol van az elemlámpám, stb. Tehát ilyen szinten gondolok én erre csak.
Ugyanakkor pedig a szociális háló szerepe, illetve a személyes kapcsolatok, kontaktusok ereje felértékelődött? Mit tapasztalsz ezzel kapcsolatban? Mert hogy ugye az elmúlt években megszokhattuk a home office kifejezést, amikor nagyon sokan otthonról voltak kénytelenek dolgozni, és ennek is talán van egy lélektana, amikor nem kellett időbe felkelni, nem kellett úgy elkészülni, akár pizsamába is oda lehetett ülni a számítógép, illetve a kollégák elé, illetve hát a gyerek is sok esetben otthon tanultak, úgyhogy ez egy ilyen újra tanulandó forma?
Én azt hiszem, hogy igen, és mint ahogy mi sem vagyunk egyformák, ugyanúgy ez sem mindenkinek jön be. Családon belül is én a saját lányoméknál tapasztaltam, hogy nekik nagyon-nagyon jól bejött, gyerekeknek is a home office, meg a lányomnak is, de ugyanakkor nem 8 órát dolgozott, hanem jóval-jóval többet. Tehát azért mindennek megvan az ára.
Ugyanakkor pedig azt gondolom, visszatérve a mentális egészségünkre, hogy annak egy nagyon-nagyon fontos része a társas kapcsolat, akár a munkahelyi kapcsolat felnőttek esetében, gyerekeknél pedig az, hogy napi rendszerességgel járnak iskolába, találkoznak a kortársakkal, tanáraikkal.
Igen, így igaz, és a szociális hálót is, mert sokan nem tudják, hogy mit is jelent. Én arra gondolok, hogy amikor minél több ismerősöm van, vagy családom belül, vagy tudom azt, hogyha bármilyen problémám, nehézségem adódik, akkor mikor kihez fordulhatok? Most nem azt jelenti, hogy napi rendszerességgel, de ha bizonyos időnközönként nem jelentkezem X-nél vagy Y-nál, akkor biztos, hogy fel fog majd hívni. De maga az egy nagy biztonságérzetet ad, hogy és biztonságban érzem magam, még ha el is vagyok szigetelve, hogy bármilyen nehézséggel X vagy Y, Marikát, Pirikét, Józsikát felhívhatom.
És akkor maradjunk nálad, gondolom, hogy téged, Bozsó Évát is nagyon sokan fölhívnak, illetve keresnek személyesen akár itt a központi kórház területén, mert hogy ugye az egészségügy helyzete az egy speciális helyzet, hiszen itt nem lehetett home office, itt nap mint nap helyt kellett állni a betegágy mellett, illetve bárhol kórházi osztályokon, és én azt gondolom, hogy talán amikor itt nagyon benne voltunk a járvány sűrűjében, akkor nem is nagyon volt idő felocsúdni, hiszen mentek a napok egymás után, mindenki tette a dolgát. Amikor egy kicsit lecseng a dolog, akkor van talán az, hogy ki vagyunk merülve, és egy kicsit érzékeljük azt, hogy valóban a mentális egészségünk veszélybe van. Sok esetben kerestek ilyen problémával?
Igen. Kicsit érdekes lenne az egészségügy home office-ban most, ahogy mondtad, itt úgy elmosolyogtam, de valamilyen szinten a nagyon jó, és addig nincs nagy baj, amíg a humort bele tudjuk vinni. Többször hallottam, hogy úgy a betegektől, hogy ó, hát ezek a nővérek, mert odakint heherésznek. Hogy eloszlassam ezt a fajta véleményt, én úgy gondolom, hogy ezek a nővérek, akik még megvannak, annyira, de annyira el vannak fáradva, hogy én állítom, hogy sokszor már kinyugba nevetnek. Valamilyen szinten ez is egyfajta stresszoldás, és azt mondom, még inkább nevessen, mint örjögjön vagy sírjon. Hiszen ezek a dolgozók is édesanyák, családanyák, ugyanakkor lehet, hogy otthon is helyt kell állniuk, lehet, hogy otthon is vár egy idősebb szülő, akit ápolni kell. Nincsenek úgy megbecsülve, főleg az erkölcsi megbecsülés nagyon-nagyon-nagyon hiányzik, és néha tényleg emberfeletti munkát végeznek. És nem beszélve a pszichés teher, rendkívül nagy a pszichés teher, és sok esetben szinte nem is lehet róla beszélni. Nem tudnak, képtelenek beszélni róla. És az egy dolog, hogy most mi történik velük, de hogy a későbbiekben mi fog. és sajnos ez a akarva akaratlanul átviszi a családjára. És igen, szoktak megkeresni, főleg ugye most a bezártság miatt, akiknek kamaszkamaszodó gyerekek voltak, igen, foglalkozom velük. Majdnem minden családban volt veszteség is, tehát is ezeknek a kamaszoknak, ezeknek a gyerekeknek a bezártság egészen mást jelent, mint felnőtteknek. Mi felnőttek talán jobban tudjuk tolerálni, de a fiatalok még most vannak abba a korba, amikor igenis ők próbálgatják magukat, a társkapcsolat nagyon-nagyon fontos a későbbi személyiségfejlődésük szempontjából.
Nap mint nap tennünk kell azért, hogy mentálisan is épek, egészségesek maradjunk, de hát mit tehetünk, akár ki önmagáért?
Mint ahogy naponta mosakszunk, meg fogat mosunk, én úgy gondolom, hogy a pszichénkkel is nap mint nap foglalkozni kell. Tehát úgy végig kell gondolnunk, hogy mik azok a dolgok, amik bosszantanak, mik azok a dolgok, amik stresszelnek, hogyan tudok változtatni ezeken? Ha tudok változtatni, változtassak. Ez bizony sokszor kockázatos, ez felelősséggel jár. Felelősséget tudjak vállalni saját magamért, a tetteimért. Amin nem tudok változtatni, azt pedig próbáljam meg elengedni, vagy elfogadni. Nagyon fontos a hála. Sok mindent, amit kapunk, én sose veszem természetesnek, tehát nem azt mondom, hogy jár, hanem azért valamilyen szinten hálásnak kell lennem. Ha másnak nem, hát saját magamnak. Nagyon-nagyon fontos az önbecsülés, az önbizalom, az önértékelés, az, hogy tisztában legyek saját magam képességeivel, tisztában legyek a gyengeségeimmel. Ezeken, ha tudok, változtassak, hanem akkor a pozitívumaimat próbáljam gyarapítani. Nagyon fontosnak tartom a pozitív gondolkodást. Ez nagyon-nagyon fontos, és nagyon nehéz úgymond nyakon csípni, amikor biztos mindenki észrevette már, hogy betólul egy gondolat, és akkor a körül pörög az agya. És észre lehet venni, hogy amikor tele vagyunk ilyen negatív gondolatokkal, hogy rossz érzéseink támadnak. Ugyanakkor, ha jó dolgokra gondolunk, akkor jó érzések támadnak, jobban fogjuk magunkat érezni. Én azt szoktam mondani, hogy a gondolataink irányítják az érzéseink meg a működéseinket. Tehát végül is arról, hogy mi hogy érezzük magunkat, arról egyedül csak mi tehetünk, mégpedig azzal, hogy milyen gondolatok körül jár az agyunk. Nagyon fontos még az alkalmazkodás, a rugalmasság. A hitrendszerünket felül kellene bírálni, felül kellene vizsgálni, mert van, ami 10 évvel ezelőtt fennállt és elfogadható volt, most lehet, hogy már egészen más, hiszen akkorát változott a világ. Én úgy mondom, de ez csak az én véleményem, hogy legalábbis én úgy élek, mintha egy háborús helyzet lenne, csak itt nem a bombák ellen, hanem a vírusok támadnak. Kerülöm a tömeget, kerülöm azt a helyet, ami esetleg stresszelne. Amikor be vagyok zárva, akkor is megtalálom azt az elfoglaltságot, ami a lelki békémet elő tudja idézni. Emlékezzünk vissza akár gyerekkorunkba, akár egy kirándulásra, akár az első szerelemre, vagy egy kedves tanítónénire, vagy bárkire, és nagyon sokszor idézzük fel azt a képet, azt az eseményt, ami nagyon-nagyon boldoggá tett minket. Így tudok védekezni, egy kicsit a stressz ellen is, tehát hogyha negatív gondolatokat pozitívra cserélem, vagyis átkeretezem.
A közelmúltban készítettem egy beszélgetést egy pszichiáter doktornővel a téli depresszióról, ami januárban különösen aktuális, és ő azt mondta, hogy szerinte akkor járunk el helyesen, illetve ezt tanácsolta mindenkinek, hogyha minden napnak megtaláljuk az apró örömét. De lehetnek ezek valóban egészen apró kis örömök, mert azt mondta, hogy talán akkor így a depresszió is leküzdhető, illetve hogyha ez valóban minden nap megtörténik, akkor az életünk ezáltal is sokkal vidámabb és jobb lehet, különösen ilyen vírusos időkben.
Igen, ezek az apró örömök. Az az igazság, mindenki az örömöt várja, meg a boldogságot, keresi a boldogságot, mert azt hiszi, hogy valami borzasztó nagy dolognak kell történni, hogy boldog legyen. és csodálkozik, hogy hát én nem vagyok boldog, mert én nem tudok örülni. Pedig annyi, de annyi minden van a világban körülöttünk. Én úgy szoktam, hogy minden este lefekvés előtt arra szoktam gondolni, hogy mi volt legalább három olyan dolog, amiért hálás lehetek, vagy aminek örülni tudtam. Adott esetben, és itt is nagyon fontos az átkeretezés, aki tömegközlekedik, esetleg az is örömet jelenthet, hogy most nem léptek a tyúk szememre, vagy nem lihegtek a nyakamba. Számomra örömet jelent az is, hogyha valaki rám mosolyog. Örömet jelent az is, és hálás vagyok azért is, hogy például tiszta vizet ihatok. Én azt hiszem, hogy nagyon-nagyon sok ember nagyon sok mindent adna azért, hogyha annyi vize lenne, mint amennyit mi elpocsékolunk.
És akkor végezetünk térjünk már egy picit vissza a jövőkutatóhoz, akit a beszélgetés elején említettem, mert hogy ő azt mondja, hogy szerinte a jövőben egyre erőteljesebb lesz az igény a különböző mentális egészséget támogató programok iránt, és említi a munkahelyeket is, hogy talán mintha egyre több munkahely is felismerné azt, hogy azzal a munkavállalóval jó együtt dolgozni hosszú távon, aki mentálisan is egészséges, nem csak testi értelemben, és hát itt a központi kórházban pedig lehet téged keresni, hogyha valakinek mentális problémája van, vagy kérdése, vagy csak beszélgetni szeretne egy kicsit egy segítő szakemberrel, igény szerint akár csoportot is indítasz.
Igen, valóban. Bármi csoportot is csináltam, de ugyanakkor bármilyen ilyen támogató csoportot, vagy önismereti csoportot, tehát bármi, amire igény van nagyon szívesen, ha már egy 5-6 jelentkező van. Ahol, amelyik osztályon valami nehézség van, akkor oda szoktak hívni, és egyébként is megyek, ugye, és akkor egyénenként szoktam beszélni az illetővel, vagy közvetlen családtagjával. Nem mindegy, hogy kivel dolgozunk együtt, és itt nagyon fontos lenne, hogy a másik ember megértése, belátása az, hogy ő most nem biztos, hogy úgy viselkedik, vagy úgy szól hozzám, úgy kommunikál, ahogy én elvárom tőle, ahelyett, hogy kritizálnám, vagy szembesíteném, inkább elgondolkodnék azon, vajon mi lehet a baja. Mert szinte kivétel nélkül mindegyiknek megvan a háttér problémája, és bármennyire is mondjuk, hogy letesszük otthon, de nem lehet, mint ahogy otthon se tudjuk letenni, itt sem tudjuk. Tehát ez valahogy úgy egyre jobban összecsúszik, nem beszélve, hogy főleg akik a Covid-on dolgoznak, azért nagyon-nagyon nehéz, megterhelő lelkileg. És hogyha ezt valamilyen szinten nem tudják ők magukban, vagy így segítséggel feldolgozni, akkor bizony előbb-utóbb testi problémák is fennállhatnak.
Előfordulhat, hogy a jó kollektívák ereje meghatározó lesz, egyre inkább meghatározó lesz a jövőben? Arra gondolok, hogy ilyen segítő beszélgetések nem csak a szakemberrel egyetemben történhetnek meg, hanem akár kisebb volumenű problémák egy-egy jó kollektívában is megbeszélésre kerülhetnek, különösen akkor, hogyha a munkaterület az azonos, tehát kölcsönösek vagy hasonlóak a problémák.
Én úgy gondolom, hogy igen, mert van erre most is példa, egy jó kollektíva felér egy jó pszichoterápiás csapattal, mert amikor elfogadom a másikat olyannak, amilyen, nem akarom megváltoztatni, megértő vagyok vele, ez nem azt jelenti, hogy egyet is értek, de megértem, hogy neki most problémája van, és ő most így látja a dolgokat, de egyébként meg egy rendkívül jó munkaerő, nagyon jó kolléga. Tehát toleránsak vagyunk egymással, és segítjük egymást. Van ilyen példa. És talán egyre inkább fel fog értékelődni az olyan csapat, olyan munkahely, ahol lehet, hogy még kevesebb fizetésért is, de szívesebben fognak dolgozni.
De az azt gondolom mindannyiunknak egy biztonságérzetet adhat, hogyha ilyen jellegű problémánk van, akkor téged bizalommal kereshetünk. Hol lehet megtalálni téged?
A JAFEG-ben vagyok, együtt vagyunk a logopédus kolléganővel, a 28-as szobában, leginkább az osztályokon vagyunk. Én legalábbis különböző osztályon, de telefonon bárki elérhet. Én azt hiszem, hogy aki itt dolgozik a kórházban, szinte minden osztályon ott van a telefonszámom, utána tudnak érdeklődni.
Köszönöm szépen, lehet élni tehát ezzel a lehetőséggel. Egy jövőkutató szerint 2022 a mentális egészségről fog szólni. Ez az év tehát a mentális egészség éve lehet. Beszélgető partnerem volt a témában a Központi Kórház mentálhigiénész szakembere Bozsó Éva. Köszönöm szépen a gondolatait.